Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 191. dicséretet énekeljük, ez esztendőt áldással koronázd meg, Úristen. Segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Áldott új esztendőt kívánok minden kedves testvérnek. A új évben is a szokott rendben lesznek az alkalmaink. Vasárnap 10 órakor az istentisztelet. Most az első vasárnap házaspáros alkalmunk is lesz rögtön. Délután 3 órára szeretettel várjuk a házaspárokat. Cseri Kálmán nyugalmazott lelkipásztor testvérünk jön feleségével, és tartja nekünk az alkalmat itt a gyülekezeti teremben. Tehát vasárnap délután 3 órára szeretettel várjuk a házaspárokat. Most folytassuk az istentiszteletet, és a 659 éneket énekeljük, az nem a fekete énekes könyvben van, hanem a folytatásban. A 659. éneket énekeljük, az Úr csodásan működik. Meg, kedves testvéreim, Isten igéjét, amint a római levél 15. fejezetében van megírva,
az első 9 versben a következőképpen. Az erősek hordozzák az erőtlenek gyengeségeit, zsidók és pogányok együtt dicsőítik Istent a gyülekezetbe. Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a fele barátjának kedvezzen, mégpedig annak javára épülésére. Hiszen Krisztus sem magának kedvezett, hanem ahogyan megvan írva, a te gyalázóid gyalázásai én rám hullottak. Mert amint korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Mert mondom, Krisztus a zsidóság szolgájává lett az Isten igazságáért, hogy megerősítse az Atyáknak adott ígéreteket, a népek pedig irgalmáért dicsőítsék az Isten. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkbe, hogy ezen a mai reggelen is ne csak a fülünkig, hanem a szívünkig érjen, és teremjen bennünk gyümölcsöt. Éppen ezért így ülve maradva imádkozzunk. Mindenható Atyánk, magasztalunk téged, hogy a te kezedben van ez a csodálatos világ, és benne a mi piciny életünk. Köszönjük, hogy a te bölcs terved szerint folyik le minden, így mozognak az égi testek, így váltakoznak az évszakok, így jön betegség és gyógyulás, így jön háború vagy béke, így jön egymás után sok nemzedék, születés, halál. Köszönjük, hogy ebben a csodálatos tervben nekünk is megvan a magunk helye. Köszönjük, hogy ezt te tervezted el így, mert te fontosnak tartottad, hogy mi is megszülessünk. Köszönjük, hogy te tőled jött az egész elmúlt ideje az életünknek. Köszönjük, hogy az új szakasza is a te kezedből jön. Köszönjük, hogy te szent lelkeddel formálni, változtatni akarsz minket, mert a gyermekeidnek tekintesz. Mert azt akarod, hogy ne vesszünk el, hanem éljünk megtérve. Kérünk téged, ebben az évben is szólj hozzánk igédből, szólíts meg minket. Közelebbről a mostani Isten tiszteletünket is áld meg Jézus Krisztusért, ami megváltónkért, szent lelked által. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására. A 285. dicséret, harmadik versét énekelve, a 285. újévi dicséret, harmadik versét, Uram, a te lelked ereje velünk így jót tegyen, hogy jó kedvednek esztendeje ez az új is légyen. Atyai karoddal forgassad a mi dolgainkat, dicsőségedre igazgassad minden szándékinkat. Oh, come on, kedvednek esztendeje, ez az új is légyen. Atyai karoddal forgassa a mi dolgainkkal, dicsőségedre igazgassa minden szándékinkat. Isten igéjét az előfelolvasott szakaszból olvasom újra, a Római Levél 15. fejezetének 7. versét, amely így hangzik: fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Új évkor kijelölt igét magyarázok. A hernhúti testvérek minden napra sorsolnak igét, és keresnek hozzá a Bibliából egy másikat, és az a szokásuk, hogy minden hónapban és minden évben is sorsolnak igét, úgy, hogy imádkoznak ezért. Ez a közösség az evangélikus, illetve református egyház talajáról indul, de egy kis létszámú, de annál nagyobb missziót kifejtő közösség. A 18. században indultak az útjukra. Egy Zinzendorf Miklós nevű német gróf indította útjára, neki vannak énekei a mi énekeskönyvünkben is. Nézzük hát 2015 igéjét, a Római Levél 15. fejezetének 7. versét. Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. A befogadás az a kirekesztésnek az ellentéte. És ezzel már említettünk is egy nagyon csúnya szót, amit manapság nagyon gyakran használnak. A befogadás tulajdonképpen a kirekesztésnek nem csak ellentéte, hanem a gyógyszere is. Tulajdonképpen a Biblia a kirekesztésről nem igen beszél, de a befogadásról igen. Mint egy megelőzni akarja a kirekesztést. Sajnos a kirekesztés az valóság a mi életünkben, akármilyen rosszul is hangzik, és csúnyán ez a szó, mert az emberekkel való foglalkozás az látszólag egyszerűbb, ha bizonyos embereket kirekesztünk a magunk látóköréből, bizonyos emberekre azt mondjuk, hogy ővelük nem érdemes foglalkozni, nem kell, ez nincs rám bízva, ez nem az én feladatom, ugyan minek kéne. Látszólag egyszerűbb, ha megindoklom, hogy a nehéz esetekkel miért nem kell foglalkoznom, egyáltalán szóba állnom sem. Nem kell bajlódni velük többet. Nyilván persze ez nehéz dolog. A lelkész is megéri azt, hogy a parókiára nagyon sokan csöngetnek be, többek között nagy számban kéregetők. Ez természetes dolog, hogy azt mondjuk nekik, hogy Pénzt nem szoktunk osztogatni, hát nincs fölösleges pénzünk, mondják el, mit szeretnének, mire van szükségük. Ha megtehetjük, akkor megvesszük azt a kiló kenyeret, vagy bármit. De foglalkozni mindenképpen kell velük, ha csak rádöbbenteni arra, hogy rossz helyen kérnek, vagy rossz dolgot kérnek, valamit kell velük kezdjünk, ha becsöngetnek. Mindig sokkal egyszerűbb, egyszerűen kirekeszteni, azt mondani, hogy velük nem kell foglalkozni. Ez az egyszerű. Manapság ez megoldás nem csak ilyen távoli, tőlünk távoli emberek, idegen emberekkel szemben, sokszor megoldás ez a családon belül is. Például a válásban. De azért azt kell mondjam, hogy a válás az nem ott kezdődik, hogy kirekesztik egymást az életükből a válás alkalmával a felek. Valahol ott kezdődik, hogy annak a másiknak a véleménye már nem olyan fontos a számomra, és nem érdekel annyira. Ez is kirekesztés. Egyszerűbb talán, egyszerűbbnek tűnik így az élet, de nagyon sok nehézséget hoz ez magával. Hiszen az országunkban, és főleg itt a fővárosban hajléktalan emberek tömege van. És úgy elgondolkozik az ember, hogy ezeknek mindnek volt valamikor családjuk. Meg talán most is van, csak mit tettek? A nehéz embert kirekesztették az életükből. Valószínű, így nem tudjuk látatlanban megmondani, de valószínű, hogy sok esetben ez történt. Mit tudom én, veszekedős, vitatkozós ember? Mit tudom én, olyan ember, aki alkoholt iszik, vagy ki tudja milyen indokkal szépen meg lehet magyarázni, hogy miért rekesztjük ki az életünkből. Szoktam mondani, hogy a cigány testvéreinktől lehet tanulni. Biztosan lehet tanulni dolgokat, mindenkitől lehet. Tőlük például azt, hogy nem igen hagyják hajléktalannak lenni a családtagjaikat. Azt jelenti, hogy nem rekesztik ki az életükből. Nem magyarázzák meg maguknak, hogy miért nem foglalkoznak velük, hanem ösztönösen bennük van, hogy nem véletlen, hogy én vagyok a rokona, nem véletlen, hogy ide állított mellé az Isten, tehát törődök vele. Aztán annyiféle megbeszéletlen és kibeszéletlen konfliktus van a magyar emberek között, például a családokban is, a szomszédságban is és a munkahelyeken is, még azt mondhatom, hogy még a gyülekezetekben is. És azért olyan az országunk, amilyen nagy részt, mert ez így van, hogy sokkal könnyebb azt mondani, hogy valamiért ez az ember nem méltó arra, hogy tárgyaljak vele, hogy beszélgessek, hogy megbeszéljük a dolgainkat, hanem lezártam felé. Ilyenek vagyunk, csak gondoljuk meg, hogy ha valakit kirekesztünk az életünkből, akkor ez azt is jelenti, hogy nem lehetünk többé igazán befolyással a dolgaira. Azt is jelenti, hogy nem segíthetünk neki többet. Nem mondhatjuk el a tanácsainkat, és ezzel tulajdonképpen mi is szegényebbek leszünk, meg a környezetünket is megterheljük. Mindezzel szemben az ige ezt mondja, fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Tehát azt mondja ezzel először is, hogy a befogadás az Isten gyógymódja az életünkre. Tudnélik, ő ezt tette velünk. Nagyon könnyen ránk mondhatta volna, nem kellett volna különösebben keresni az indokot, hogy miért nem tárgyal többet velünk. Ádámmal és Évával már, amikor szakítottak arról a gyümölcsről, amiről megtiltotta, és ezzel kifejezték, hogy nem kívánnak az Isten uralma alatt élni. De nehogy azt gondoljuk, hogy csak Ádám és Évával lett volna ilyen könnyű megszakítani a kapcsolatot, velünk mindnyájunkkal nagyon könnyen találhatott volna indokot arra, hogy hát ez az ember megszületett, fölnőtt, de talán eszébe se jut, hogy mindezt megköszönje, hogy keresse, hogy honnan van ez a csoda. Vagy megszületett, fölnőtt, tanították a szeretetre, a közösségi életre, a Bibliára, és mennyi szervétett ez ellen. És maga is tudván tudja, hogy rosszat tett. Sorozatban, napról napra teszi a rosszat, szakítsuk meg vele a közösséget. Ha Isten így tett volna, mindnyájunknak jaj lenne, egyikünk sem lehetne, nem csak hogy az Istennel való közösségben, de puszta életben sem. Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Vagyis az Isten befogadott minket, embereket. És ez azt jelentette, hogy foglalkozott velünk kitartóan. És ez azt jelentette, hogy a saját, illetve hát úgy mondjuk, hogy a fia gyilkosát fogadta be a saját életébe, hogy foglalkozzon vele, hogy ne hagyja magára, mert elveszne enélkül. Igen, az Isten ezt megtette velünk, hogy befogadott minket, tulajdonképpen a fia gyilkosait, és foglalkozott velünk. És nekünk ebből van életünk, hogyha erre rádöbbenünk, hogy mit tett értünk az Isten, akkor erre rácsodálkozunk, és egészen megváltozik a gondolkodásunk. Mert ő erre képes volt, hogy befogadjon minket annak ellenére és azzal együtt, amik vagyunk. A befogadás tehát az Isten gyógymódja velünk kapcsolatban. És gondoljuk végig, hogy mennyire, mennyiszer tette ezt meg, hogy ő befogad újra meg újra. Amikor megint a régi dolgokat, régi kerékvágásba csináljuk, megint eldurran az agyunk, és megint igazságtalanok vagyunk a másikhoz. Megint önzőek vagyunk, és megint bezárkózunk, és semmibe vesszük. Megint a könnyebbik végét vesszük le az életnek, és az élvezeteket keressük benne, ahelyett, hogy segítenénk, és így tovább. Kinek a saját maga életébe tudjuk, hogy miben vagyunk ilyenek, hogy az Istennek újra meg újra be kell fogadnia minket, hogy bocsánatot adjon, hogy fölvegye velünk újra a fonalat, és segítsen rajtunk. A befogadás az Isten gyógymódja, és éppen ezért a befogadás a gyülekezet jellemzője kell, hogy legyen. Tudnélik, az Isten igazából embereket használ ahhoz, hogy foglalkozzon velünk. Szóval ő gyógyító szeretetét is embereken keresztül közvetíti hozzánk. Az, hogy ő befogad minket, azt is jelenti, hogy vannak emberek, akik türelmesen viszonyulnak hozzánk, és szeretnek minket, mert ők már ismerik az Isten befogadó szeretetét, és ebből élnek. A befogadás tehát a gyülekezet jellemzője kell, hogy legyen. Hogy szeretettel fordulunk mindenkihez körülöttünk. Hogy nyitottak vagyunk arra, hogy megismerjük az életét, a gondjait, a terheit. Nagyon fontos ez, hogy ne úgy üljünk ott a padokba, hogy mi hallgatjuk az Isten igéjét, minket megszólít és formál, és ezzel le van tudva az egész, jaj, de jó, minket szeret az Isten. Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Itt el kell mondjam, hogy ez az ige egy fejezet után van, amely fejezetben azért részletezi, hogy mi is történt ott abban a római gyülekezetben, és miért mondja ezt Pál apostol nekik. Tudnélik, ott egy nagy vita volt, és békétlenség, ugyan mindenki Jézus Krisztusban hitt abban a gyülekezetben, ez természetes volt. Mi is mondjuk az apostoli hitvallás minden Isten tiszteleten, de nekünk is természetes, hogy hiszek az ő egyszülött fiában, Jézus Krisztusban, és mégis nagyon nagy ellentétek voltak. Az egyik ember ette a húst, a másik nem ette a húst, hivatkozva a hitére. És Pál apostol meg volt győződve arról, hogy az egyik oldalon van az igazság, mert mindent meg szabad enni a világon, ha hitből és Isten iránti jó lelkiismeretből esszük azokat az ennivalókat. És ott szemben állt két párt, az egyik a gyengék, akik nem merték megenni a bizonyos ételeket, például a bálványáldozatoknak bemutatott állatoknak a húsát, amit kimértek aztán a mészárszékben. Tulajdonképpen csak ezt a fajta húst árulták az ókorban, az áldozatok, a bálványistennek bemutatott áldozatok húsát, és ezért tanítja Pál apostol, hogy fogadjátok be egymást. S tanítja gyengéknek is, az erőseknek is. És azzal tanítja, hogy mindegyiket a Szentlélek fogja tanítani. És ezzel nem nektek kell foglalkozni, és nem nektek kell ezt rajtuk számon kérni, hogy miért nem úgy hisztek, ahogy én, majd hirdettetik az ige, elmondják mindig azt, ahogyan az Isten szeretné, hogy gondolkozzunk, és majd az ő szent lelke elvégzi bennük is ezt. De addig nem gondotok, hogy egymást piszkáljátok, ítéljétek, úgy mondjátok, hogy ő nem igazán hívő, mert ő ezt teszi, meg azt teszi, meg így gondolja, meg úgy gondolja. Mondom, Jézus Krisztusban hívő emberekről van szó egyértelműen. Tehát a befogadás a gyülekezet jellemzője kell, hogy legyen, ezért mondja összegzésül Pál apostol erre, hogy fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Tehát a befogadás Isten gyógymódja, a befogadás a gyülekezet jellemzője kell, hogy legyen, és végül a befogadást az egyén végzi. Mert itt beszélünk gyülekezetről, de ez mindig ott dől el az én szívembe, hogy befogadom-e azt a másikat, vagy nem, aki ott van velem egy gyülekezetbe. Tehát, ahogy mondtam, a befogadásnak az az alapja, hogy hiszek Jézus Krisztusban, és a másik is hisz Jézus Krisztusban. És az bennem valósul meg, hogy befogadom a másikat ilyen kis dolgokban, mint amit előbb mondtam, hogy érdekel az, hogy mi van vele. Nem kíváncsiságból, nem kutakodásból, indiszkrécióból, hanem azért, mert a testvérem. És a testvéremnek biztos, hogy érdekel a sorsa, hogy mi van vele, hogy hogy gondolkozik, hogy mi a problémája, mi az öröme. Érdekel engem a mellettem ülő, velem egy templomban járó ember élete, sorsa. Másodszor, ugye nem a kíváncsiság miatt érdekel, hanem pontosan azért, hogy imádkozzak érte. Hogy Isten elé vigyem, ne csak a saját életemet, a saját dolgaimat, ne éljek önző kereszténységet, hogy csak magamért imádkozom, hanem imádkozzak azért is, akivel egy gyülekezetben járok. És ezt csak akkor tudom igazán megtenni, ha tudom, hogy mi van vele, hol áll a hitben, mikkel kínlódik, mi az, amivel segíthetek rajta. Érdekel, mi van vele, imádkozom érte, és a harmadik dolog, hogy teszek érte, hogyha valamit tehetek. Segítek neki, ahogy teszi is sok ember, nyilván ebben a gyülekezetben is, hogy az időseket, a nehezen mozgókat mondjuk segíti a gyülekezetbe jutáshoz, és így tovább. Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. A keresztjén embernek a befogadás az alapállása kell, hogy legyen. A gyülekezetnek a jellemzője, és nekünk is gyakorolni kell ezt napról napra. 2015-ben is örülhetünk annak, hogy Jézus Krisztusban az Isten befogadott minket. 2015-ben is olyan gyülekezetet kell munkálnunk, amelyik befogadó gyülekezet, és tennünk kell ezért a hétköznapokban, hogy igazi testvére legyünk a másiknak. Ámen. Válaszoljunk Isten igéjére a megkezdett dicséret folytatásával. A 285. dicséret 4. versét énekeljük. Adj minékünk megújult szívet és új indulatot, te hozzád mindenekben hívet és szent akaratot. Újítsd meg rajtunk a te képed, mely áll szent életben, hogy lehessünk választott néped élvén szeretetben.
Hogy lehet élvén szeretetben.
Imádkozzunk. Magasztalunk téged, Istenünk, hogy te befogadtad fiad gyilkosait, befogadtál minket. Köszönjük, hogy ezt napról napra megtapasztalhatjuk, hogyha egyszer mi is befogadtuk ezt a szeretetet. Köszönjük, hogy te újra meg újra kegyelmet adsz, nem a bűneink szerint bánsz velünk, és nem fizetsz nekünk az álnokságunk szerint. Köszönjük, hogy ebből a csodálatos, rajtunk megújuló kegyelemből élhetünk ebben az esztendőben is. Köszönjük ezt a közösséget, a gyülekezetet, ahol a te befogadottjaid lehetünk, és ezért egymást is tanulhatjuk befogadni. Uram, olyan sok fenntartás van sokszor bennünk. Olyan sokszor akarunk mögé nézni a szájjal mondott hitvallásnak, hogy vajon komolyan gondolja-e az a másik. Könyörülj rajtunk. Segíts megérteni, hogy nem ez a mi dolgunk. Segíts megérteni, hogy ahogyan te befogadtál minket, nekünk is úgy kell befogadni egymást. Köszönjük, hogy belőled meríthetjük ehhez az erőt, mert a te szereteted átformálja a mi önzésünket. Kérünk, hogy segíts odafigyelni az egy templomba járókra. Segíts, hogy tudjuk imádságban hordozni az ő életük nehézségeit. Segíts, hogy meglássuk, hogy hol tudunk segíteni, melléjük állni. Kérünk, munkálkodj bennünk, tegyél minket igazi gyülekezeteddé. Amen. Most kiki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvérek! Megbocsátják, hogy most formát bontunk. Ha lehet ülve Isten előtt imádkozni, akkor a himnuszt is lehet ülve énekelni. Bye. áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajta. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon békességet neked. Amen. Befejezésül énekeljük a megkezdett dicséret, további verseit, a 285. dicséret 5. versétől végig. Ez esztendő testi jókkal is, Uram, koronázza.
Szükséges terméssel szól.